hoztál egy olyan témát, ami rólunk szól. Nem azért, mert alvás zavar, hanem a belső óránk működése ez a téma, és ugye ebben beletartozik az is, hogy mi az, ami fontos, a rendszer, fontos a rendszeres táplálkozás, a rendszeres mozgás, lelki egyensúlyunk megőrzés, talán ez passzol.
Igen, és most azt kérdezett tőlem, hogy vannak-e alvászavaraim. Jól alszom, de nyilván tudjuk azt, hogy az embereknek a egyharmada, egynegyede fele az küzd mindenféle alvás problémákkal, de kérdezzük meg a szakembert, hogy mi is van-e mögött valójában.
A szakember pedig nem más, mint dr. Purebő György, pszichiáter, egyetemi tanár, a Szemmel Veszélyetlen Magatartás Tudományi Intézet igazgatója, aki egy cikkben nemrég elmondta, hogy az emberek egyharmada élete során küzd legalább egyszer egy hónapnál hosszabb ideig tartó alvászavarra. Na jó, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, üdvözlöm a doktor urat itt a vonalban. Hello!
Hello, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Tulajdonképpen ezzel az alvászavarral valóban csak az emberek egyharmada küzd hosszabb, rövidebb ideig életében, mert nekem szinte nagyon-nagyon kevés olyan ismerősöm van, akinek valamikor ne lett volna ilyen típusú problémája alvással.
A pontos meghatározás az, hogy ez az inszomniára vonatkozik, ami a leggyakoribb alvászavar, az egyébként 88 féle alvászavar közül. Jó, a nagy részük nagyon ritka, de azért ez egy nagyon-nagyon nagy szám. Más alvászavara is van embereknek, nem csak inszomnia, és nem arról van szó, hogy az ember egyszer-egyszer rosszul alszik, mert ez mindenkivel előfordul, hanem arról, hogy egy hónapnál ideig többször, egy hónapos időszakon túl, tehát több mint egy hónapig, többször alszik rosszul, mint jól. Azért ez már nem mindenkit érint. Rossz éjszakája mindenkinek van, ez ilyen mindenkivel előfordul.
Mik lehetnek a kiváltó okok a rossz alvásnál? Ugye nagyon sokszor, szerintem az van, hogy az alvásra fordítjuk a legkevesebb időt, ma legalábbis ezt látom én az én környezetemben, meg magamon, hogy abból próbálunk meg lecsípni, meg hogyha már alszunk, akkor úgyis mindegy, hogy csak aludjunk, az a lényeg. Szóval szerintem sokszor azt gondoljuk, hogy van egy kapcsoló rajtunk, kikapcsoljuk, és akkor reggelig be se kell kapcsolni, de hogy közben meg nem erről van szó, mert amíg mi alszunk, addig egy csomó minden történik. Mi az, ami történhet egyrészt, és mi az, ami felelhet az alvászavarért?
Hát ez két nagyon tág kérdés, úgyhogy kezdem azt, hogy mi felelhet az alvászavarért. Mm-hmm. Tehát ha valaki egyszer-egyszer rosszul alszik, azon ne izgassa magát. Ha rendszeresen rosszul alszik, akkor az egy jel. Minek lehet a jele? Jele lehet annak, hogy van egy betegségem, aminek még ez az első jele csak, de a betegség már elkezdődött, más jele még nincs. Ez lehet magas vérnyomás, cukorbetegség, depresszió, a stressz és a vele való megbirkózás felborulása, de lehet valamilyen életmód tényező is, leginkább az, hogy egészségtelenül és nem alvásbarát módon élek. Tehát a lényeg az, hogy ha rendszeresen nem alszom jól, ez mindig egy figyelmeztető jel arra, hogy nekem valamit változtatnom kell az életembe. Uh-huh. Utána kell járnom, tényleg annyira egészséges vagyok, amint gondolom, utána kell járnom annak, hogy valóban elég egészséges életmódot folytatok-e, mert az alvászavar az első jele annak, hogy az egészségemmel kezd probléma lenni. Uh-huh. Akár baj az életmódom, valami meg aztán később az egészségemre is kifoghatni. Valójában azért kapcsolom le magam, és alszom, mert annyira aktív dolgok történnek az agyamban, hogy nincs időm és energiám kifele figyelni. Tehát úgy kell elképzelnünk az alvást, mint egy annyira aktív folyamatot, ami olyan intenzív, olyan sok munka van ez alatt a folyamat alatt a szervezetben, hogy nem tehetem meg, hogy kifele figyeljek és aktív legyek, magammal vagyok elfoglalva. Mint rendszerkarban tartás, nagyon sok rendszer tart karban az alvás a szervezetben egyébként.
Ezeknek az alvászavaroknak, ahogy ön mondta, alapvető oka lehet élettani fiziológiai ok, meg stressz, meg depresszió, meg sok minden egyéb, de tulajdonképpen itt az alvászavarnál ezt úgy kell értenünk a szakember oldaláról, hogy alszom, de nem pihentetően alszom, vagy nem is alszom, hanem fölébredek, félálomban vagyok, tehát emiatt tulajdonképpen azokat a funkcióit az alvás nem tölti be, amit be kellene tölteni az életünkbe? Vagy mit jelent pontosan ez, hogy alvászavar?
Hát sokféle alvászavar van úgy, hogy nem alszom jól, van úgy, hogy rossz az alvásom minősége, van úgy, hogy a mennyisége is kicsi, vagy van az, hogy furcsa jelenségek történnek velem éjszaka alvás között, például alvajárok, furcsán viselkedő éjszaka, tehát nagyon-nagyon sokféle van. Az életünk szempontjából egyetlen egy zsinór mértéket érdemes figyelemben vennünk, és az, hogy milyen nappali tüneteink vannak, amikor azt gondoljuk, hogy az éjszakánk rossz. Mert az alvászavarok minőségét és jelentőségét és súlyosságát azt határozza meg, hogy én másnap mennyire vagyok kialvatlan, fáradt, mennyit hibázom másnap. Ez egy ilyen jó zsinórmérték, ami megmondja, hogy én, nekem az alvásom milyen volt. És én alhatok akár 10 órát egy éjszaka, vagy 11 órát, ha másnap egész nap fáradt vagyok és kialvatlan, akkor az az alvás nem elég. Nem azért nem elég, mert nem volt elég hosszú, hanem mert a minősége nem elég jó. Valószínűleg azért nem jó a minősége, mert valami alvászavarom van. Például mondjuk alvásfüggő légzészavarom, vagy meggátolja azt, hogy mi alvásba kerüljek az éjszakánkon, de lehet más is.
Mennyire befolyásolja az alvászavarokat az, hogy a mai világban elképesztő mennyiségű információ esik mindannyiunkra, sokkal-sokkal több jön szembe, mint akár csak 10-20-30 évvel ezelőtt is ömlik ránk minden irányból az információ. Mennyire determinálja ez is például az alvászavarokat?
Biztos, hogy számít. A stresszben az információs túlterheltség számít, és a stressz pedig számít az alvászavarokban, tehát nyilván számít. A fölborul az engem érő stressz és a vele való megbirkózási képességeim egyensúlya, akkor az alvásomra is ki fog hatni. De azért azt sem szabad elfelejtenünk, hogy alvászavaros embereket már Hippokratész is kezelt, és nagyon sok alvászavart már az ókori görögök is leírtak, akik ugye még nem ezt az életmódot élték, amit mi.
Az alvászavarral összefügg-e az bármilyen módon, hogy mit álmodunk, vagy álmodunk-e?
Az álmodás az egy fantasztikusan rejtélyes dolog. Az alvást nagyon nehéz tudományosan vizsgálni, az álmot még sokkal nehezebb tudományosan vizsgálni. A jelenlegi tudásunk szerint az álom az annak az alvás fázisunknak a mellékterméke, ami nagyon durván leegyszerűsítve egyfajta rendszerkarban tartó funkció a memóriánban, vagyis amikor a memóriánkban bizonyos információkat megerősítünk, mert fontosak, bizonyos információkat kiselejtezünk a memóriánkból, mert nem elég fontosak, bizonyos emlékeket más polcra rakunk a memóriánkban, vagy más szekrénybe rakunk a memóriánkban, tehát amikor ezt a REM fázisnak hívják, ezt az alvásfázist, és a REM fázisban zajlik az információnak ez a pakolgatása az agyunkban, és úgy tűnik, hogy ezek melléktermékei az álmok, bár nem csak REM fázisban álmodunk egyébként, de főleg REM fázisban álmodunk. És melléktermékek. Nagyon sok tévhit van az álmokkal kapcsolatban bennünk, elárulnak valamit a rejtett oldalunkról, beszélnek rólunk olyan dolgokat, amit mi nem is tudunk magunkról, de milyen félelmetes, mint a holt árnyékos oldala. Valójában nem.
Ön melyiket vallja?
Én azt gondolom, hogy az álmok melléktermékek, és nagyon, és azt, ha álomnapot vezettetünk az emberekkel, akkor ki fog derülni, hogy az álmok azok nagyon-nagyon hasonlóak a legtöbb embernél. Az emberek a személyiségükben sokkal jobban különböznek egymástól, mint hogy az álmaik különböznek egymástól.
Wow.
Az egész ott tud egyénivé válni, hogy így fogalmazzam, hogy amikor ugye álmodunk valamit, és fölébredünk, és mondjuk emlékszünk az álmunkra, akkor mi az álmunkat szó szerint percek alatt felejtjük el. Azt a bonyolult, szavakbönthetetlen, komplex, tényleg szavakkal nem leírható élményt, ami ilyen megragadhatatlan, nem is mondható el egy történetként, se sokszor, mert csak képek halmaza, azt az agyunk nagyon gyorsan megpróbálja összerendezni, össze is rendezi, kidobálja belőle azt, ami nem kell, bizonyos dolgokra visszaemlékszik belőle, bizonyos dolgokra nem. Tehát amit mi elmesélünk a reggeliző asztalán az álmunkról, az már valójában nem a primer álomtartalom, ahogy hívjuk, hanem azt, amit mi már utólag gondolunk az álmunkról, és hogy mi már utólag értelmet adunk, logikát adunk az álmunknak, és az már nem az álmunk, hanem az már mi vagyunk, a mi gondolkodásunk, a mi személyiségünk, és az egyébként már nagyon egyéni lesz. Tehát ezek a primer álomélmények vagy álomtartalmak azok nagyon egyformák, de az, ahogy értelmezzük őket, ahogy átkeretezzük, ahogy újrafogalmazzuk, ahogy kerekké tesszük saját magunk számára, az már rólunk szól, de az már nem az álom, az már a mi gondolkodásunk teszi hozzá már.
Egyetlen utolsó kérdés még így álom témában, és aztán térjünk vissza a fő témához, hogy azt tudjuk, hogy körülbelül egy ilyen álom az valójában mennyi időt vesz igénybe ténylegesen az alvási periódus alatt, mert van olyan, aki reggel úgy érzi, hogy így 6,5 órán keresztül álmodott egy történetet, és tulajdonképpen el is fáradt az álomba. Másnak meg csak ilyen villanásnyi álmai vannak, szóval ez nyilván emberfüggő, meg helyzetfüggő, de hogy tudjuk, hogy ez valójában milyen hosszan zajlik le az agyunkban?
Hát igen, olyan, azt szokták mondani, hogy egy álom 5 és 20 perc között van, és egyik legfontosabb jellemzője az az, hogy a szubjektív álomélmény ez ezt köszönő viszonyban nincs ezzel. Tehát tényleg heteket felölelhet az álmom, egy pillanat alatt álmodhatok meg egy egész történetet. Hmm. Tehát az idő eltűnik az álomban.
Bocsánat, hogy szavába vágok, csak ha materiálisan nézzük, akkor itt viszont az idegrendszerünk kerül középpontba, hogy hogyan képes az idegrendszerünk egy óriási történetet néhány pillanat alatt feldolgozni.
Leforgatni.
Igen.
Igen, hát nyilván az idegrendszerünk az, ami hozzátesz, elvesz, ami értelmez, ami keretet ad neki. Nagyon-nagyon keveset tudunk még erről egyébként. Tehát azt, hogy az idegrendszerünk aztán mit fog kezdeni az álmokkal, hogy miért úgy értelmezi őket, hogyan változtatja meg az idősíkokat, nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk. Ugye az álmokat, az álmodást nagyon nehéz vizsgálni, és amikor én egy álmodó embert felébresztek, azért, hogy mondjuk megkérdezzem tőle, hogy bocs, mit álmodtál, hogyan, stb. Az egy akkora stressz, hogy soha nem tudjuk eldönteni, hogy valójában az álmot, az álmodást vizsgáljuk-e, vagy azt a stresszte, amit az az ember érez, akit fölébresztenek a legkedvesebb álmából. Uh-huh.
Mert adott esetben lehet, hogy a külső szemlélő pedig úgy értékeli, hogy őt fel kell, hogy ébresszem, mert valami nagyon rosszat álmodik esetleg a mozog álmában, vagy ez is lehet, hogy más fizikai megnyilvánulásai vannak a külső szemlélő számára, tök más, mint amit az álmodó álmodik. Bocsánat, hogy megint visszatérünk, de olyan érdekes kérdés.
Nagyon fontos dolgok, mert ugye ő azt fogalmazza meg, amit a hétköznapi ember tapasztal, amikor egy másik ember alvását nézi. Nagyon fontos dolgokról beszélünk, ugyanis az, amit látunk, sokszor furcsa éjszakai jelenségek, az alvajárás, az, hogy valaki beszél álmába, esetleg kapálozik a lábával, ez az esetek legnagyobb többségében nem az álomlátó alvás alatt történik, hanem abban az alvásfázisban, amit mély alvásnak hívünk, és ami nem áll, vagy csak kismértékben jár álmodással. Mm. Borzasztó fontos. Miért? Az álomlátó alvás alatt, tehát amikor én álomlátó alvásban vagyok, akkor élő szervezetben a legalacsonyabb a testemnek az izomtónusa. Teljesen pegyhüttek az izmaim, és ennek van értelme, és az értelme pedig az, hogy az álmaim ne valósuljanak meg mozgásba, mert abból baj lehet. Tehát le van kapcsolva a mozgatórendszerem, az tényleg, mint egy kikapcskomban kikapcsolnám az izmaimat, azért, hogy az álmaimat ne valósítsa meg mozgásba. Van egy ilyen betegség, amikor ez a kikapcs gomb tönkre megy, amikor az álmok alatt én tényleg elkezdek mozogni, mert nem kapcsolja le ez a gomba az izomrendszeremet, és ez a betegség ez elég problémás is, és azonnal beavatkozást igényel sokszor, mert veszélyes. Aki álomlátó alvás alatt mozog, mert tönkre megy ez a kikapcs gombja, az veszélyben van, amikor álmodik. Eleshet, megütheti magát, megüthet esetleg másokat, ez egy betegség. Egy normális álomlátó alvás alatt olyan lazák az izmaim, ami élő emberben nem tud ennyire laza lenni, csak az álomlátó alvás alatt.
De akkor az igaz még ugyanide, hogy az alvajárót nem szabad felébreszteni?
Hát, az alvajárás, ez a jelenség, az az esetek legnagyobb részében nagyon ártatlan dolog. Ugye fiatalkorban gyakoribb, nők között is gyakoribb, sőt igazából gyerekkorban gyakoribb, és a gyerekek aztán ezt ki szokták nőni, vagy enyhül náluk, és ez a fiatalkori változat, ami mondom gyakori, az legtöbbször ilyen matatás. Föl kell, kipakolja a táskáját, tologatja a foteleket, átpakolja a szekrényt, és akkor reggel csodálkozik, hogy kirakott rendet a szobájában, vagy kirakott a rendetlenséget. És ebben az esetben, ami teendőnk van, az, hogy szépen nem ébresztjük fel az illetőt, miért ébresztenünk el egy embert, aki alszik, visszakísérjük az ágyába, lefekszik, akinek van ilyen hozzátartozó gyereke, az pontosan tudja, hogy ez működik. Mm. Esetek egész kicsi részében azért, de tényleg van ilyen, hogy az ember mondjuk a késeket előveszi a konyhában, vagy kinyitja az ablakot, vagy volt olyan, hogy elmászkált valaki és autót vezetett.
Wow.
Tehát ha ilyen van, akkor kell biztonsági szabályokat tenni, zárható ablakokat, késeket elzárni, húzkulcs terzeni, de mondom, az esetek legnagyobb részében az úgynevezett non-REM paraszomniák, ezeket non-REM paraszomniáknak hívjuk ezeket a furcsa, elsősorban az alvás első szakaszában jelentkező jelenségeket, ott kell, néha kezelni is kell, de az esetek legnagyobb része nem igényel kezelést. Van ez az időskorban jelentkező forma, ami inkább férfiaknál van, inkább időseknél van, az éjszaka második felében jelentkezik, és a viselkedés nem matatás, hanem ugrálás, rohangálás, csapkodás, kiabálás, majd összeesem hirtelen, mert mégiscsak ez bekapcs gomb, amiről az előbb beszéltem, mégiscsak működésbe lép, de akkor már, amikor kikeltem az ágyból, és összefog engem csuklasztani, és aztán jól megütöm magam a földön. Ez, mondom, idősebb korban jelentkezik, ez jelentkezik az álomlátolvás fázisában, és ez a gyors kezelésből vételt igénylő állapot, szerencsére sokkal ritkább, mint az előző, ami sokkal ártatlanabb.
A beszélgetésünk vége felé én most már visszatérnék az eredeti témánkhoz, a belső óránk működéséhez, ami nagyban összefügg ugye az alvás zavarral és az álmokkal is. Viszont ugye itt az elején említettük, hogy a rendszeres életmód vagy a rendszeresség az nagyon fontos ahhoz, hogy jól is tudjunk aludni. Ugye mi ez a belső óra? Ez pontosan mit akar, és hogyan lehet ezt jól karbantartani? Én mechanikus órát használok, gondolom ugyanúgy a mi belső óránkat is néha érdemes fölhúzni, vagy azt a rendszerességet legalább megadni neki, amit az óra felhúzásánál megteszek. Szóval, hogy ezt a belső óránkkal ezt hogyan lehet megtenni, és ez például függ-e az életkortól, hogy ezt hogyan tesszük?
Szóval, hát mondom, nem akarok most óramárka neveket mondani, de ugye lehet kapni olyan órát, ami nap sugárzással működik, tehát fény kell érje, és akkor menni fog, nem kell soha felhúzni, nem kell bele elemet cserélni, csak fény kell, hogy érje, nem is feltétlenül a napfény, valamennyi fény. Így képzeljük el a belső óránkat is. A belső óránk az egy olyan sok-sok génből összerakott óraszerkezet, óragéneknek hívjuk ezeket a géneket, ezeket az óragéneket úgy kell elképzelni, mint az órában a fogaskerekeket. Nagyon bonyolult rendszer. És ez az óra, ez elkezd ketyegni az életünk elején, és elvileg az életünk végéig magától ketyeg. Felhúzni nem kell. Viszont beállítani, igen, több ok miatt is. Az egyik ok az, hogy a belső órája a legtöbb embernek alapvetően késik. Ugye a belső óra az 24 óra alatt tenni meg elvileg az egy kört. Az egészben az a szép, hogy ahol az élet keletkezett a Földön, ugye a Földön egy nap az 24 óra, ez egy csillagászati ritmus, a Föld és a nap viszonyából adódik, de ez a csillagászati ritmus genetikusan is benne van minden élő ember, minden élő szervezetben a Földön, nem csak emberiben, növényekben, baktériumokban, állatokban, minden élőlényben ott ketyegnek ezek az óragének. Tehát a csillagászati ritmus ott van genetikusan is mindenkiben. Igen, csak ezt az egyébként önmagában működő, és az embereknél egy kicsit késő belső órát, ugye az embereknél ez a belső óra 24 óra 40 perc alatt teszi meg a kört, vagyis késik, ugye mit kell csinálni egy órával, ami késik, nap mint nap be kell állítani. Wow. Ezt az órát be is állítják bizonyos speciális ingerek, ezeket Zeitgebernek hívjuk, szép német szóval, mert ugye az alváskutatás mekkája a Svájc, annak is a németül beszélő része. Négy ilyen Zeitgeber van az embereknél a jelenlegi tudásunk szerint, ami fontos. Az egyik a fény és a sötétség váltakozása, de ez ugye maga is változik az év függvényében, mert az a napok sötétség és a világosság az napról napra változik egész évben. A másik a mozgás. A harmadik az az örömet okozó társas együttlét, a szeretteim és a barátaim, itt azért az örömet okozó társas együttléten van a hangsúly, az is társas együttlét, amikor ordítottnak velem egy ügyfélszolgálaton, de mondjuk annak inkább hagyjuk. És a negyedik az az étkezések ritmusa. Ha ez a négy dolog ritmusra történik velem, akkor az a belső óramat beállítja. Ha ez a négy dolog nem ritmusra történik velem, hanem össze-vissza, akkor ez elállítja a belső órámat, és alvászavarhoz vezet, de most már tudjuk, hogy nem csak alvászavarhoz, a belső óra elállítása nagyon sok más betegség kockázatát is növeli, nem csak az alvászavarét. Például a hízékonyabbá tehet, növeli a cukorbetegség kockázatát hosszabb távon, illetve a depressziót is, ami a második leggyakoribb tartós munkaképesség csökkenést okozó betegség a szívérendszeri betegségek után a Földön.
Azt is belső órának hívjuk egyébként, vagy ez valami időérzék, amikor sokan képesek arra, én is például, hogyha nagyon korán kell felkelnem repülő indulás miatt.
Magadtól felkelsz.
3-kor vagy 4-kor, tehát felhúzom biztonságból az órát 4:00 percre, és előtte egy perccel kinyílik a szemem, és úgy nyomom le az óra csörgését, hogy meg se csörren az óra. Szóval ez ugyanez?
Ez kettő jelenség, amiről most beszélünk. Vannak emberek, akik annyira rendszeres életmódot élnek, hogy igazából nincs szükségük órára, 6-kor fölkelnek, 10-kor alszanak, tök jó. Amit maga mond, hogy amikor mennem kell a repülővel, és ezért sokkal hamarabb fölkelek óra nélkül, mint szoktam, tehát egy a különleges időpontban is fölkelek óra előtt, az arról szól, hogy én alvás közben valójában mindnyájan nem veszítjük el a környezet észlelésének a képességét. Tehát nem az van alvás alatt, hogy lehúzzuk a rolót, és nem jutnak be környezeti ingerek az idegrendszerben. Nem. Alvás alatt jó, a szemünk be van csukva, tehát látás nincs, de fényinger van. Minden inger bejut az agy érzőkérgébe, csak nem tudatosul. Tehát az alvást nem úgy kell felfogni, mint egy olyan állapotot, amikor kizárjuk az ingereket, hanem egy olyan állapot, amikor ha bejönnek az ingerek az agyunkba a környezetből, nem veszük őket észre, mert valami nagyon másra figyelünk, ez az alvás maga és az álmodás mondjuk. Tehát olyan, mint hogy figyelnénk valamire, semmiért nem tudatosulna, ami velünk történik, hanem minket ér, nem azért, mert nem is jönnek be az ingerek. Na most, aki tudja, hogy fel kell kelni, és mondjuk emiatt izgul, azért az éjszaka is alvás közben is érzékeli, hogy telik az idő, és lassan hajnal lesz, és bizony fel fog ébredni 10 perccel a szükséges idő előtt, egyszerűen azért, mert észleli, hogy már hajnali 3 van.
Nagyon röviden záró kérdés, mit tegyünk, hogyha bármilyen probléma éri a belső óránk működését,
és alvászavarunk,
és alvászavarunk van, is van akár, igen. Mi az első lépés?
Az első lépés az, hogy amikor egy éjszaka nem alszunk jól, akkor azon ne foglalkozunk túl sokat, de másnap ne végezzünk baleseti veszélyjáró tevékenységet, és az autóvezetés és a biciklizés is baleseti veszélyjáró tevékenység. Ha rendszeresen nem alszunk jól, rendszeresen vannak kialvatlansági tüneteink napközben, akkor első lépésként batyogjunk el a házi orvosunkhoz, ott csináltassunk egy egészségvizsgálatot, nincs-e valami rejtett betegségünk, magas vérnyomás, depresszió, cukorbetegség, stb. És ha nem talál a házi orvos semmit, akkor beszéljünk vele, hogy mit tegyünk, mi legyen a következő lépés, vezessek egy alvásnaplót, vagy menjek el alvásközpontba, vagy esetleg maga a házi orvos ajánl valamit. De a lényeg az, hogy egy hónap, ha az alvási problémáink egy hónapnál tovább tartanak, akkor keressünk segítséget, és az, hogy hova tudunk fordulni, azt igazából a családorvosunk tudja megmondani.
Nagyon szépen köszönjük a jelentkezésre, hát rendkívül izgalmas téma volt szerintem még.
Majd hívjuk legközelebb is, ha nem bánja.
Rendben, oké. Okay.